Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Rádiódidakta, én pedig Ila Ildikó vagyok. A Hátszélről fogunk ma beszélgetni. A Hátszél egy fiatal színészekből, dráma instruktorokból és szakmai konzulensekből álló társulat. A szakmai konzulensek alatt pszichológusokat, kócsokat és pedagógusokat értünk. Horváth Lilla a Hátszél nevelési program megálmodója, improvizációs színész, megoldásközpontú prevenciós foglalkozások vezetője, aki a vendégünk a mai napon, és akit a legnagyobb szeretettel köszöntök. Szia, Lilla!
Jó estét kívánok! A Hátszél az onnan jött, hogy volt egy repülőgép, ami Torontóból Londonba ment, és akkor a Hátszélet kapott, hogy 80 perccel hamarabb megérkezett, és ez a filozófia, hogy mi a gyerekeknek próbálunk adni egy Hátszélet, de hogy ők döntik el, hogy kinyitják a vitorlát, és jönnek velünk, vagy nem. Ez alapvetően színházi nevelés, drámapedagógia, osztálytermi színház, amikkel mi foglalkozunk, és leginkább azt próbáljuk megmutatni, hogy szeretetben jobb lenni, mint bántásban, illetve segíteni a gyerekeknek felismerni az, hogy egy nehéz helyzetben mi van bennük, mi lehet a másikban, és mindig interaktív, amit csinálunk, és a gyerekek oldják meg a saját problémáikat.
És a színházi eszközökkel, színházi, hát nem mondom, hogy körülmények között, mert gondolom, hogy ez a projekt, ez kiszáll az iskolákba.
Abszolút.
Tehát mindig ott történik közöttük, az ő közegükben a dráma foglalkozás. Mikor jött létre a Hátszél?
Ez most már 3 éve. Budapesten kezdtük, és idén volt az, hogy szeretnénk kijönni Erdélyben, és minél több iskolához eljutni, minél több osztályba. És most ez el is kezdődött, és nagyon-nagyon jó volt a gyerekekkel együtt dolgozni, meg szerették, úgyhogy abban reménykedünk, hogy sikerül itt beindítani, és minél több gyerekhez el tudunk jutni.
Te budapesti vagy, és itt mesterizel Marosvásárhelyen a Művészeti Egyetemen, drámaírás és média szakon, és a Hátszél gondolom már akkor létrejött, amikor te még nem voltál Vásárhelyen.
Igen.
Tehát akkor már Budapesten elindult. Hogyan működtök? Mik az eddigi tapasztalatok itt Erdélyben? És vessük össze mondjuk a budapesti vagy a magyarországi tapasztalatokkal, mekkora a szórás teretek?
Tehát mi alapvetően 3 foglalkozást szoktunk javasolni egy osztálynak, és mindig beszélünk az osztályfőnökkel, hogy mi az adott probléma, hogy mire menjünk ki, vagy ajánlunk foglalkozást, vagy hogyha egyéni, akkor van, hogy annak az osztálynak fejlesztjük le, és azért fontos a 3 alkalom, mert az elején többet játszunk, hogy kialakuljon a bizalom, mi is ismerjük a gyerekeket, a második résznél mélyítünk, és a harmadik, amikor gyakorlunk.
Tehát ez egy minimum 3 foglalkozásos.
Van, hogy egy, de hogy azt szoktuk javasolni, hogy hatékonyság szempontjából a 3, ami már jó, hogyha van, és sok különbség van Budapest. Zsámbékon is játszottunk, Győrben is, leginkább a gyerekekben, egyszerűen elképesztően nagy hatással van a számítógép, illetve az iPad ilyenek, és nagyon egyre több az esen is, vagy ADHD-s, vagy figyelemzavaros, ami egyszerűen azért is van, mert a gyerekek életéből sok esetben kimarad az, hogy 3 évesen én szaladok a kertbe, vagy matatok, az a kis agyam fejlődésére hat, de az, hogy ez kiesik, egyrészen azt úgy megyereztek nekem, mikor erről tanultam, hogy máshogy húzalozódik be az agy, és hogy egyszerűen nem azért, tehát hogy nem tud úgy figyelni, amit teljesen érthető, mert azért valljuk be, hogy egy 8 másodperces TikTok videó után egy fekete-fehér, nem tudom, 100 év magány, egy kicsit nagy különbség figyelés szempontjából, és én azt érzem, hogy az itteni gyerekek kell sokkal könnyebb együtt dolgozni, mert egyszerűen többet játszanak még.
Vagytok általános iskolában, tehát vannak programjaitok általános iskolára fejlesztve, középiskolára fejlesztve?
Az nagyon fontos, hogy minden korosztálynak más az a játék, amivel át tudod adni. Én Budapesten az alapszakomat a színművészeti drámainstruktor, drámajáték szakirányon végeztem, ami osztálytermi színház, dokumentalista színház, ezeket az irányokat tanultuk, és nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, amire nagyon hálás vagyok, illetve drámatagozatos gimibe jártam, tehát én ezen nőttem föl, nekünk sok ilyen foglalkozást a mi osztályunkon teszteltek, ebben nőttem bele, és a foglalkozásainkra visszatérve, a kicsiknek azt szoktuk javasolni, hogy van egy ki a barát, mi a barát foglalkozásunk, mert hogy én azt vettem észre, hogy sok esetben nem definiáljuk magát a barátságot, hanem elsőbe leülünk mi ketten egymás mellé, és leszünk barátok? Igen. És utána jön az, hogy ha te nem csend meg, ezt nem leszek a barátod. És hogy maga az, hogy nem sok esetben nem is tudjuk, hogy ez a fogalom mit jelent, és ezzel kezdünk. És aztán szépen átmegyünk a bántalmazásba, hogy ez hogyan lehet, és akkor azt nézzük meg, hogy ők hogyan tudnak erre reagálni, kivel mi van. Tehát mondjuk van egy bántalmazás jelent, amit mi játszunk a színészekkel, és ezt én meg tudom állítani, és meg tudom kérdezni, hogy oké, most mit érez, és mit gondol, és ezt a gyerekek mondják meg, és aztán ők is keresnek megoldásokat a helyzetekre. Van közösségépítő foglalkozásunk, van környezetvédő foglalkozásunk, van, ami a jövőről szól, van az online, van prevenciós előadás, mondjuk drogokkal kapcsolatban is. És az fontos, hogy ezek nem, tehát hogy nem úgy javasoljuk a három foglalkozást, hogy három külön téma, ugyanaz, hanem hogy egy téma megy végig egy évben.
Tehát így, ahogy elmesélted, azt gondolom, hogy az iskola és a köztetek való kapcsolatban már rögtön kiderülhet, hogy milyen foglalkozásra van igény, mondjuk egy osztályban. Lehet, hogy nagyon sok minden rendben van, de a csapatépítésen még lehetne dolgozni, vagy lehet, hogy épp a prevenció most az aktuális téma, ami miatt megkeresnek titeket. Így működik egyébként, hogy tudnak rólatok, és akkor a pedagógusok jelentkeznek? Vagy,
általában
vagy
igen.
Ti keresitek meg az iskolákat, és javasoljátok ezeket a programokat?
Jelenleg most úgy indultunk el, hogy elkezdtünk kapcsolatokat keresni, pedagógusokkal felvenni a kapcsolatot, és akkor így bemutatni a programot, meg kimenni személyesen, lehetőleg az igazgatónővel találkozni, hogy ismerjen meg minket. És amikor ha meghívnak, mondjuk a honlap alapján, vagy mert beajánlottak nekik, akkor ugye nekem mindig nagyon fontos tudni, hogy milyen az osztály összetétele, hogy mire számítsunk, mert azért ez a műfaj kockázatos valamilyen szinten, és nekünk a lehető legtöbb mindent meg kell tenni azért, hogy a gyerekeket biztonságba tartsuk, és ahhoz meg az kell, hogy én tudjam azt, hogy mondjuk van egy aspergeres az osztályba, mert akkor nem kell nekem felismernem, hanem előre tudok készülni, hogy mivel állunk szemben, úgymond.
Milyen kockázatok vannak, például, hogyha ilyen vegyes összetételről beszélünk, vagy mik a veszélyei annak, hogyan jelentkezik a veszély egy ilyen foglalkozás során?
Mindig el kell idegeníteni a történetet, vannak erre ilyen szabályok, hogy ne ismerjenek magukra. Mert hogyha mondjuk az egy kockázat, hogy van egy kiközösítéses foglalkozás, és az osztályban amúgy is van egy ilyen gyerek, hogy ne ismerjen magára, hanem mi mindig a tudatalattira hatunk, és a játékokon keresztül utána ők már elkezdenek máshogy viselkedni. De hogy ez például egy kockázat, hogy ott ne jöjjön elő valami olyan nagyon nehéz dolog, ami nem tudunk átlendülni. De ezért is van, hogy pszichológussal is egyeztetünk folyamatosan, illetve hogyha valami olyan történik, akkor mindig javasoljuk, hogy hova kell menni, vagy mit érdemes csinálni.
Vagy nincs vége, el tudom képzelni, hogy esetleg folytatjátok, hogyha feljön egy ilyen probléma, akkor még visszamentek, és addig dolgoztok rajta, ameddig megoldódik.
Meg az a jó ebben a korosztályban, hogy elképesztően tudnak váltani. Tehát, hogyha mondjuk egy állóképben meg szoktuk kérni, van a bántalmazásnak egy körforgása, és akkor az én csatlósaim, azok két gyerek szokott lenni, és lefagyasztjuk, és hogy ott nagyon meg tudják élni az érzelmeiket, mármint, hogy beleélni magukat a szituációkba, de a gyerekek így jönnek ki. Tehát sokkal egyszerűbben lehet őket így hullámoztatni.
A kisebb korosztály, a nagyoknál már nem
ennyire egyszerűbb. Már nehezebb, igen, igen, igen. Jobban beleragadnak az érzelmekben. Kicsiként ugyanaz, mint hogyha, ezt még a Popper írta a könyvébe, hogy ha mi ketten játszunk a kertben, és én egy szikével, egy bottal éppen vágolak fel téged, és műtelek, és szól az anya, hogy eszünk, akkor abban a pillanatban a szike visszaváltozik bottal, megyünk enni, és így elfelejtjük, hogy éppen egy hatalmas műtét közepén vagyunk, és ha megettük az ebédet, visszamegyünk, és megint kinyílik a tested, és én megint tudlak műteni.
De vajon mi a magyarázat erre, hogy rugalmatlanabb egy felnőtt agy ebben a fantázia világban?
Szerintem elképesztően sok szociális nyomás van rajtunk, aminek meg akarunk felelni, és minél idősebb az ember ezeket, annál nehezebben veszi le magáról, meg annál jobban
mélyít el is tapad meg.
Minden. Igen, de nehezebb bejutni is, szerintem. Tehát mondjuk felnőtteknek tartottam sokáig improvizációs tréningeket, és ott mindig az volt, hogy le kellett fejteni a cégvezetőt, a családapát, az anyukát, és amikor először hallottam 5 évesként nevetni őket, akkor na most kezdődik a játék. Szóval, hogy nehezebben engedjük el a határainkat, amit felépítettünk a külvilág felé szerintem.
Ez mekkora munka? Időben te mennyit dolgozol például egy ilyen esemény, vagy programon belül, hogy ez megtörténjen, hogy lehámozd ezeket a hagymahéjakat?
Hát ez nagyon csapatfüggő. A gyerekekkel könnyebb, mint a felnőttekkel. Én azért elég ilyen túlmozgásos, fura vagyok, és felnőtteknél figyelek is arra, hogy én legyek a legfurább, hogy neki könnyebb legyen feloldódni, de szerintem jó esetben azért 20 perc alatt meg vagyunk. De van, aki meg vissza-vissza csúszik nyilván.
A weboldalon olvastam, hogy külön pedagógusoknak is tartotok tréningeket. Hogy működik ez?
Ott különbeném azt, hogy nekem az édesanyám élménypedagógus, és ilyen könyveket ír gyerekeknek, kócskönyveket, és vele szoktam tartani tréningeket, illetve azt nem tudjuk megtanítani, hogy hogy csináljanak osztálytermi színházat, a helyzetfelismerést megtudjuk, illetve olyan játékokat, amik rövidek, és ott órán rögtön tudják használni, hogy egy kicsit visszanyerjék a gyerekek fókuszát, vagy vannak ilyen technikák konfliktus kezelésre.
Nyilván nem feltétlenül csak a terápiás oldalát kell ezeknek a tevékenységeknek meglátni. Hogyan fogalmaznád meg te a célját ezeknek a tevékenységeknek?
Nekem volt bennem egy olyan, hogy én mivel ezen nevelkedtem, és mindig jön egy következő generáció, engem nagyon zavart, hogy kevésbé egyeztettek pszichológusokkal, és azt éreztem, hogy ez így nem oké. A másik az, hogy játékokon nőttem fel. És az, hogy én nekem erre lehetőségem volt, sokkal több helyzetben tudtam magamat kipróbálni, és mi 35-en indultunk színésznek gimnáziumban, és a végén szerintem 7-en mentünk talán színműre, de hogy mindenki rájött, hogy mi akar lenni, és van, aki patológus, van, aki politológus lett, tehát hogy teljesen szerte ágazó.
De abban hogy tudod segíteni mindenkinek, hogy megtalálja az útját.
Igen, igen, abszolút, és hogy szerintem a játékokon keresztül lehet a legjobban tanulni, és én nem tudok nem játszani, imádom. És maga az, hogy szerintem a maga a célom az volt, hogy nagyon sok ember a környezetemben nehezen áll ki önmagáért, és sok esetben nem is tudja, hogy mondjuk egy negatív energia, amit én feszült vagyok valami miatt, és elkezdelek téged piszkálni. És minél jobban tudatában vagyok annak, hogy hogy működik, szerintem annál boldogabb tud lenni az ember, és annál jobban tudja a saját határait is kideríteni, és megtartani azokat. És az volt a célom, hogy a gyerekeknél én nagyon szeretem látni azt, amikor a játékok miatt két gyerek, aki nem beszél, vagy egymás, de elérünk oda, hogy közösen játszanak, lesz egy közös tapasztalatuk, és én inkább a szeretetben és a kedvességben hiszek, és hogy játékokon keresztül megmutatni azt, hogy mi megy végbe bennük, és van egy perspektívaváltás. Tehát sok esetben a bántalmazó kisfiú vagy kislány mondja azt, hogy amikor megkérdezem, hogy mi lehet, miért csinálhatja ezt a jelenetben, aki bánt, és azt mondja, hogy már őt is bántják. És a pedagógusoknak is sok információt tud kiderülni a gyerekekről is, de hogy leginkább az, hogy így jobb osztályközösségben lenni, és hogy ők is rájöjjenek, hogy sokkal jobb, hogyha nem az van, hogy kigáncsoljuk egymást. Meg az, hogy nem vesszük magunkra, vagy ugye gyerekként, amit nekünk mondanak a szüleink, az az alapigazságunk. És én sok negatívat kaptam, amit az agyunk projektál, és úgy kezd viselkedni. És például az, hogy ugye egyre nagyobb a feszültség a világban, és minél előbb megértem, hogy ha mondjuk anya hazajön és üvöltözik velem, lehet, hogy csak a főnökére mérges, és nem én tartom magamat rossz gyereknek, vagy valaki rájön arra, hogy hoppá, mit érez a másik, mikor én ezt csinálom vele, akkor az már valami, az már egy felismerés, amit tudok változtatni, vagy jobban meg tudom védeni magam, mert sok esetben magunkra vesszük, amit mondanak, és akkor tudom már azt, hogy ho-ho, mi az, ami nekem szól, és rólam szól, és mi az, ami nem rólam szól, hanem a másikra, és nem veszem magamra.
Vannak-e olyan élményeid, amiket hordozol, és amik ilyen etalon élmények, hogy ezért megéri?
Amikor a végén megölelnek, és amikor a kisfiúk így kijönnek tárt kalokkal, és így hezitálnak, hogy jaj, megöleljem-e. És van egy pár, igen. Volt egy nagyon, én egy coachsal kezdtem ezt el csinálni, akkor ő volt a moderátor, és én voltam a színész, és volt egy fiú az osztályban, aki bántalmazó volt, és mi tudtuk, hogy melyikük az, és egy jövőképet néztünk meg, úgyhogy én voltam a stréber lány, és azt vettük végig, hogy mi van akkor, hogyha tanulok, és akkor mondták, hogy akkor gimnázium, jó gimnázium, egyetem, milyen egyetem, művészeti egyetemet végzett, mi lett belőle, divattervező, híres, és ez menő, az nagyon menő. Jó, akkor csináltok velem egy interjút, hogy ez milyen érzés, és a kisfiú mondhatta, hogy milyen érzés divattervezőnek lenni, És aztán egy ilyen idővonalban én visszamentem a saját helyzetem, és mondtam, én nem akarok többet tanulni, meg strébernek lenni, mert mindenki bánt, én ezt abba akarom hagyni. És akkor így mondta, hogy de nagyon jó lesz, hidd el, hogy teljesen, hogy megéri csinálni, és csináld. És aztán így mikor kiült, akkor így a végéig az előadásnak csak így nézett maga elé. És utána megmondta a tanárnő, hogy elkezdett megváltozni. És például ez egy ilyen nagyon izgalmas élmény volt, hogy felismerte, hogy hirtelen, hoppá, akit ott bántottunk, ő hova került, és hogy ilyeneket nagyon-nagyon... Vagy amikor most legutóbb karácsonyfalván játszottunk, iszonyatosan vagány igazgató van, és szerintem nagyon jó programokat visz az iskolába, és ott a bántalmazó jelenetnél mindig a végén a gyerekektől kérünk megoldásokat, és mi eljátsszuk nekik, és az áldozat mellett az egész osztály, és ott fent álltak, és ott álltak mögött, és megvédték, és ezek például nagyon szép pillanatok szerintem.
Nem tudom, hogy titeket meg tud-e engedni magának bármelyik iskola, hogy dolgoztok, hogy lehet titeket honorálni, vagy nem tudom, tehát hogy egy akármilyen egyszerű kis vidéki iskola is megengedheti magának, hogy elhívja a hátszelet például.
Most nagyon szeretnénk pályázni majd egyesülettel, vagy egyesületekkel, hogy ne kelljen pont az ilyen nehezebb helyzetű gyerekeknek kifizetni ezt az egészet. Általában az alapítványok, az egyházak vagy a szülők fizetnek ki, és azt azért figyelembe vesszük, hogy mondjuk egy budapesti iskolának a második kerületének nem ugyanazon az áron tudunk dolgozni, vagy akkor itt figyelembe vesszük, hogy itt ennyi van, és nyilván van egy olyan határ, amit meg nem engedhetünk meg, hogy ingyen csináljuk, mert én is két szakra járok, két országba dolgozom, és fenn kell tartani magam, és közben meg van egy érték, amit szeretnénk adni, úgyhogy pont ezért szeretnénk valami pályázattal tovább menni, vagy támogatókkal, akik segítik azt, hogy ez tudjon működni, és ne a szegényebb embereket terheljék.
Mi a legnagyobb akadálya ennek a projektnek? 3 éve akadálytalanul és felhőtlenül tudtok működni, vagy vannak azért buktatók?
Nagyon nehéz pont ez az anyagi része, hogy sok esetben én dolgozom egyébként céges tréningekben is, mint mi játsszuk az ügyfeleket, és ott van egy teljesen más fizetés a kettő között, és az nagyon rosszul tud esni, amikor azt érzem, hogy mondjuk olyan közegben, ahol meg is tehetik, a szülő 1500-2000 forintos jegyárat sokkal a gyerekének az empátiájának a fejlesztéséért. Ami nehézebben, hogy kicsit azt érzem, hogy ezt szociális munkának tekintik, és valahogy abban van az emberek fejében, hogy akkor hajéhen, te jó csinálsz, azért missziószerű. Úgyhogy ezeket néha szervezni az ilyen szempontból
lélekölő.
Igen, igen, hogy most azért kell harcolni, hogy...
Igen, és plusz, hogy az anyagi dolgokkal kelljen egy alkotó embernek foglalkozni, ez egy másik nagy kihívás, amit nem sokan tudnak jól csinálni egyébként az alkotói szférában, én legalábbis ezt tapasztalom.
Az biztos. Nekem abból van szerencsém, hogy a bátyám pénzügyi tanácsadóként dolgozik, és én dolgoztam, és tanultam ilyesmit, mert egyébként biztos, hogy el lennék veszve. Tehát mindent mi csinálunk. A honlapra visszatérve egy nagyon kedves barátommal ketten fejlesztettük, a szövegeket átnéztük pedagógusokkal, meg úgy próbáltuk az egészet, hogy nagyon átlátható legyen és tiszta, de a Lego figurákat én állítottam be és fotóztam, és a rajzokat a középiskolásoknak is én csináltam, szóval minden homemade volt, mert nem akartunk kifizetni 700.000 forintot vagy 2000 eurót egy honlapra.
De elérhetőek vagytok, tehát hogyha bármikor megkeresnek benneteket, akkor lehetőségük van.
Persze, persze, nagyon várjuk, hogy minél többet játszhassunk itt.
www.hclnp.hu.
Igen.
Ez a honlapotok, és itt a kapcsolatfelvétel is lehetővé válik.
Igen, meg a honlapunkon fent van az e-mail, meg telefonszáma, mint tudnak keresni.
Mi a következő lépés? Te most miben mesterizel, vagy miben mesterkedsz, hogy így kérdezzem?
Én minél jobb emberekkel szeretnél minél jobbakat alkotni, azt hiszem, hogy ez a célom. Nagyon megtetszett a drámaírás, nem gondoltam volna, hogy ennyire nagyon betalál. Most a színházban is játszom a Vagy-vagyban, az is egy ilyen improvizációs forma. Nagyon szívesen forgatnék, úgyhogy ami jön, vagy nem tudom, várom a hullámokat. Ami nagyon nagy célom, hogy én nagyon szeretném a hátszelet itt beindítani, hogy minél kiterjedtebb és jobb legyen, hogy ez meglegyen, de hogy emellett még nagyon-nagyon szeretek össze-vissza csinálni mindent, és tanulni folyamatosan, úgyhogy valahogy a drámaírás az jó lenne, ha maradna, vagy bele tudna kerülni majd az életembe.
Mert hogy tudja segíteni a HCL munkáját is.
Persze, persze, az is nagyon fontos. Igen, meg én nyaranta egy vagy két hetet mindig táboroztatok gyerekeket, mert muszáj tudnom, hogy miről beszélgetnek, és mi a nyelvstílusuk, és az akkor a legjobb, hogyha velük vagy egy hétig. Amit még szeretnék talán csinálni, hogy a felnőttekkel is játszani majd.
Mik a legnagyobb problémák egy-egy közösségben, amit föltétlenül orvosolni kellene? Azt nagyjából látjuk és emlékszünk, hogy gyerekkorban a suliban mi volt a baj, hogy mindig volt valami probléma, amire oda kellett volna figyelni, de hát annak idején nem is tudom, hogy egyáltalán odafigyeltek a tanárok, meg volt a sajátságos módszerük arra, hogy elhallgattassanak bennünket, de ennek nem mindig volt jó az eredménye a felnőtt korra nézve. Most viszont vannak olyan felnőtt közösségek, azokból a gyerekközösségekből kikerülő felnőtt közösségek, akik nem igazán tudnak mit kezdeni néha saját magukkal, a dühükkel, a problémáikkal, és akkor van egy ilyen helyzet.
Mindenképpen jó az improvizáció hozzá, pont azért, mert old és játszik az ember, és játszva tanulja meg önmagát. Szerintem sok esetben én azt érzem, hogy van egy réteg, aki mondjuk a pszichológiát ilyen sarlatánságnak veszi, és hogy számomra ez kicsit olyan, mint hogy nekem van egy idős kocsim, amiben nincs légzsák, és akkor azt mondom, az a kocsi. És onnantól kezdve nem veszek légzsákot, ami azért megment pár ember életet. Szóval, hogy a tudománynak bizonyos részeit elfogadom, beveszem az új gyógyszert, megveszem az új kocsit, de a pszichológiának, miközben ott is ugyanolyan kutatások vannak, nem akarunk velük foglalkozni, van bennünk rengeteg szégyen, és szerintem nagyon nehéz megküzdeni önmagunkkal, a hibáinkkal, meg a szeretteinkkel, hogy a szeretlek szó az valójában jól szeretni, meg azt mondom neked, hogy szeretlek, az két külön dolog, és ezt megemészteni, hogy mondjuk engem nem szerettek jól gyerekkoromban, vagy másra lett volna igényem, ezzel szerintem sok nehéz szembenézni, de közben meg szerintem nagyon megéri.
És ezt tapasztalod felnőtt közösségekben, hogy elfogadni, hogy a hibánkkal valamit kezdeni kellene, szembe tudjunk nézni a tükörben nézés problematikája, illetve a szeretés, jól szeretés problematikája, tehát ezek azok a főbb irányvonalak, amin érdemes elindulni?
Szerintem igen, meg én sok esetben azt érzem, hogy van rajtunk egy szociális nyomás, hogy nekem hogy kell viselkednem, hogy kell kinéznem, és sok esetben az őszinteség az, ami azért múltból fakad, tehát hogyha megnézzük a történelmét Magyarországnak, meg Erdélynek, akkor nyilván egy elnyomó közegben léptünk, ahol, hogyha én kimondtam, amit gondolok, akkor elvitt a fekete kocsi, mert volt ilyen időszak. Csak hogy ez megváltozott, de hogy ezt hozzuk át generációról generációra, és szerintem az egy első lépés, hogy megmerni mondani azt, hogy nekem mi esik jól, vagy mi nem esik jól, és nem az, hogy van köztünk egy feszültség valamiből fakadóan, amit nem merek kimondani, mert attól félek, hogy aztán te elítélsz, hogy valamit csinálsz velem. És szerintem ezen elindulni, hogy szép lassan, de onnantól kezdve, hogy csinálsz nekem egy kávét, és beismerem, hogy bocsi, de én nem így szeretem, hanem mézzel iszom, vagy nem tudom, ez csak egy nagyon apróság, de hogy annyi kicsi dolgot nem teszünk meg, és ha innen elindulunk, akkor egyre jobban találjuk meg a saját határainkat és értékeinket. És az ember valahol szeret szenvedni, legalábbis azért, ha magyarokról így általánosságban beszélünk, akkor van egy ilyen pervers jó érzés a szenvedésben néha, hogy fú, most minden rossz, és hogy ez így rossz lesz, és majd és az lett, és én megmondtam. És nagyon nehéz megtapasztalni a másik oldalt, hogy mi van akkor, ha nem ez van, mert egyszerűen szerintem sok ember el se tudja képzelni, vagy én nem tudom, 4 évvel ezelőtt sokkal, de sokkal stresszesebb voltam, szerintem agresszívebb is voltam, mármint, hogy ilyen nem a gyerekekkel, vagy ilyesmi, csak hogy magammal szem. Igen. Mm-hmm. És mondjuk én hidegzuhanyzom minden reggel. És ennek lett egy ilyen eredménye. Meg nyilván rengeteget foglalkoztam magammal, és hogy ha már látod a másik oldalt, akkor nem akarsz visszamenni. De hogy meg kell, hogy láss szerintem.
Ezzel bünteted magad reggelente? A mazohizmusnak az egyik megnyilvánulási forma. Próbáltam én is, és rettenetes, szóval.
Egyébként megszokja az ember. Kevesebb kortizol termel a vesét, és máshogy reagálsz a stresszre. És valahogy ez így működik, meg felkelt.
Tehát ajánlod.
Abszolút. De közben meg az van, hogy mindenkinek más működik, szóval szerintem ez is egy, hogy én most csak abban hiszek, és csak az a jó. Nem, lehet, hogy neked ez tök jó. Ez pont az egyik barátom kérdezte, van egy légzéstechnika, amit csináltam, hogy de honnan tudod, hogy ez a legjobb légzéstechnika? Hát annyi féle van.
Így van, és nagyon sokféle ember van, és valószínűleg mindenféle embernek más légzéstechnika működik, mint ahogy a hideg zuhany, vagy a, tehát a bagoly meg a pacsirta típusú ember, és állítólag nekik nem talál ugyanaz a légzéstechnika például. Énekelni sem lehet ugyanúgy tanítani őket.
Igen, igen, és erre figyelni kell, és hogy ami neked működik, az lehet, hogy nekem nem, és ezt mind a kettőnknek el kell fogadni, és ez nem baj. Csak hogy nekem meg kell keresnem azt, ami nekem működik, és neked azt, ami neked, és abban lesznek halmazok, amik ugyanazok, és lesznek, amik nem.
Na erre kellene egy kicsit valószínűleg többet figyelni, meg többet foglalkozni ezzel, hogy a pedagógiai rendszereken belül is nem vagyunk egyformák, és nem lehet egy skatujába tenni mindenkit és mindent. Bizonyos problémákat nem lehet mindig egyféleképpen megoldani, mert hogy azokat a problémákat nem mindig ugyanolyan emberek okozzák.
Persze, meg egy pedagógusnak iszonyatosan nehéz dolga van. Egyébként visszatérve arra, amit mondtál, hogy gyerekkorunkban milyen volt az oktatás, azért most az, hogy régen kaptál egy pofont, és teljesen rendben volt, de fegyelem volt. És azért dolgoztam együtt olyan gyerekekkel, akik bicskanyitogatóak, mert pontosan tisztában vannak vele, hogy bármit megtehetnek, mert a pedagógus nem teheti meg azt a részt, hogy mert mit csinálsz, hogyha ennyire provokál
nincs
valaki.
Nincs eszköztelen a pedagógus.
Igen, igen,
most
pont
teljesen.
Ez az, hogy eszköztelenek lettek. És ez így nagyon nehéz lehet szerintem.
Tud segíteni a hátszél ilyen helyzetekben?
Volt olyan, visszatérve a jó élményekhez, hogy az egyik, amit tanítunk, az a felelősségvállalás, és én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy játszani jöttünk, és ugye a játékoknak vannak szabályai. Amit, hogyha nem tart be az ember, akkor nem működik jól a játék, tehát akire háromszor rá kell szólni, ő kiesik, és nem vehet részt a foglalkozáson. Végignézheti csendben, de nem vehet részt. És volt olyan kisfiú, akit az első két foglalkozáson ki kellett ültetni, és pont ez a stílusú volt, és a harmadik közepénél jöttem rá, hogy ott van. És így kérdeztem, hogy te mit csinálsz? Hát játszom, de most nem is rosszalkodsz. Nem, mert azt választottam, hogy most játszom. Szóval, hogyha be tudja az ember húzni úgy, hogy csak ez nehéz, meg minden gyerek más, meg az, hogy mit kap otthon, vagy mit hoz be ő az iskolába. Szóval mindenkinek nem tud az ember segíteni, különböző technikákat ki tud próbálni, amivel lehet, hogy célba ér.
Hogyan látod te a különbségek felhalmozódását, mondjuk a te gyerekkorodból egy mostani általános iskolai
közegben,
igen.
Mi vagyunk ugye az a generáció, 93-as vagyok, akik már pont elég későn jutottak a Facebookhoz, szerintem nekem olyan 15-6 évesen lett, tehát mi még játszottunk kint, nekünk még okostelefonunk csak nagyon későn lett, viszont abban nőttünk már bele. És szerintem ebből a szempontból mind nagyon szerencsések vagyunk, iszonyatosan intelligensek a fiatalok, tehát érzelmi intelligenciából, meg nem tudom, bámulatosakat tudnak mondani egészen kicsiként, ebben sokkal jobbak. Szerintem sok esetben lett ciki a játék, és közben meg iszonyatosan élvezik, de az elején, hogy már ezek a fogócska, bújócska, ilyen alapvető játékokra gondolok, hogy ez inkább kimarad, mert azt látod, hogy telefonon játszanak, meg telefonon kommunikálnak.
De ez a korai érésnek az egyik formája, hogy ciki lett a játék, hogy 12 évesen
igen,
már úgy érzem,
igen.
Hogy 16-17 vagyok.
Szerintem igen. Meg az olyan, szerintem attól is, hogy ki fognak gúnyolni, mert azért a Covid után meg négyszereződött Magyarországon a bántalmazás az osztálytermekben, és maga az, hogy elválasztás, meg amiben szerintem még ez változott, hogy azok a kicsik, ugye általában, hogyha együtt dolgozol ilyen 8-9 évesekkel, ilyen zebracsorda. Tehát, hogy nem tudod elválasztani, hogy hol ér az egyiknek a... És hogy most meg sokkal kevesebb az érintés. Szerintem ez talán az egyik, ami nagyon sokat változott. Tehát az, hogy én megsimogatlak, vagy van egy ilyen kontakt, és a testünkön keresztül kommunikálunk, ez sokkal kevésbé van. És viszont az a düh, vagy az az energia, amire vágynék, tehát most nem az, hogy megölellek, hanem az, hogy megfogom a fejedet, és adok neked egy ilyen barackot, vagy hogy mondják ezt. Tehát agresszió, ezt az agressziót valahogy át kell nyomnom a másikba, és azért lesz az érinteni akarok, de nem lehet kedvesen, mert az ciki, és akkor jön ebből az ilyen feszültebb, bántóbb viselkedés is szerintem.
Hát ez biztos, hogy nagyon sok mindenben kellene követnünk a változásokat, tehát már rég nem ugyanazokról a gyerekekről beszélünk, mint a 93-as gyerekek. Tehát hogy az, amit te is mondtál, hogy pszichológusokkal konzultálni, és minden generációt újra meg újra megvizsgálni, és úgy indulni neki egy első osztálynak, vagy egy középiskolai ciklusnak, hogy közben megvizsgáljuk, hogy milyen változásokon mentek keresztül, mi az, amit még nem tudunk róluk, mi az, amiben fel kell nekünk felnőtteknek is zárkózni ahhoz, hogy jól tudjunk működtetni egy közösséget. Szóval nagyon sok minden van.
Sok a változója ennek a műfajnak, de szerintem megéri vele foglalkozni, de az biztos, hogy nem lennék a mostani. Sokkal negatívabbak például. Nagyon soknak nincs jövőképe, meg úgyis mindegy, nem tudom, és így. Például pont ezért próbáljuk csinálni ezt a HCL-nevelési programot, és minél több gyerekhez eljutni, mert hogy elképesztő sok ember szerintem szenved attól, amit otthonról hozott, vagy az életútja során rápakolt, és ettől nem tud megszabadulni. Vagy akár fel se fogja, hogy miért dühös, kire dühös. És hogyha ezt gyerekkorban elkezded megtanulni, akkor ezt megúszod. Mert minél előbb ismered fel, pont ezen gondolkodtunk, hogy én 16 évesen Atkinson és Hilger pszichológia könyvet kértem karácsonyra, és Popper tudtam olvasni. Tehát, hogy az egész gondolkodásod már úgy alakul ki, hogy ő egy domináns személyiségtípus, tehát az ő viselkedését nem veszem magamra, mert tudom, hogy ő ilyesmi. De hogy ez egy tök szerencsés helyzet, mert az édesanyámnak, a nagymamámnak nem volt erre lehetősége, mert ez egy szerencse, és minél, én ugyanezt érzem, hogyha már 8 évesen megkapod, akkor neked lesz sokkal könnyebb kezelni a helyzeteket, és hogy te mondtad, mondjuk elindítani valamit, és segíteni, hogy még 5 ember így gondolkodjon, vagy próbáljon. Hogy hogyan gondolkodik az agyunk, és hogy mit veszel észre, hogy a szépet látom meg, vagy nem. Hogy csináltak egy ilyen kísérletet Amerikában, nem biztos, hogy ezt pontosan fogom idézni, de hogy az a lényege, hogy összehívták a 100 legszerencsétlenebb embert a világon, és végig kellett menniük egy ilyen erdei útvonalon, kaptak egy térképet, és megkérdezték, hogy milyen volt, és mondták, hogy sötét, csúszott, elesett, eltévedt, mindenki így rossz, úgy rossz, nem tudom, és aztán keresték a világ 100 legszerencsésebb emberét, végig kellett menniük egy erdei útvonalon, kaptak egy térképet, és mondták, hogy na, milyen volt? Hát kicsit csúszott, de hogy egy kicsit megcsúsztam, láttam, hogy van a bokorban egy 20 dolláros. És mentem tovább, a fánál volt egy 20 dolláros, és 1000 dollárt lehetett összeszedni, és mind a két csapat ugyanazon.
Ugyanaz volt a díszlet valószínűleg.
Igen, tehát annyi történt, hogy nem találták meg, mert nem vették észre a lehetőségeket, és a pozitív gondolkodás csak annyit tud, hogy mit látok meg az utcán, hogy azt látom meg, hogy nyilván észreveszem a kutyaszart, mert nem akarok belelépni, de azt nézem, hogy milyen szép a naplemente. És ott egy kicsit megállok, és így hova viszed a fókuszt? Vagy hogy azt keresem, hogy mibe tudok belekötni a boltosba, vagy hoppá, tetszik a fülbevaló, és ezt megdicsérem.
Megéri HCL-ben egy kicsit elidőzni, úgyhogy én erre hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, illetve minden pedagógusnak a figyelmét, aki ide tévedt most a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira is hallgat bennünket. Horváth Lilla, a HCL nevelési program megálmodójával beszélgettünk, akinek nagyon köszönöm a jelenlétet.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Visszavárlak, és hát azt kívánom, hogy minél több helyre jussatok el, és minél több olyan láthatatlan munkát tudjatok eredményesen elvégezni, amire tulajdonképpen mindenkinek szüksége van. Én Ila Ildikó vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Rádió Didaktában legközelebb egy hét múlva találkozhatunk, addig is minden jót!